nagybőti beszélgetés. Rajkai Eszterrel és Rajkai Bernadettel beszélgetünk a nagybőtről, az önkénteskedésről és az ima szerepének fontosságáról. Tamás Falvi Hanna műsora következik.
Nagybőti beszélgetésünkben Rajkai Bernadettel és Rajkai Eszterrel beszélgetünk az önkénteskedésről, az imáról, a bőjt és az alamizsna fontosságáról. Köszöntelek titeket itt a Mária Rádió stúdiójában. Milyen lelkülettel érkeztetek ide ma? Miért tartjátok fontosnak az önkénteskedést?
Számomra az önkénteskedés mindig ilyen megnyugvást ad. Nekem elsőre most az üt eszembe, hogy mi a plébániánkkal szoktunk szervezni nyáronként tábort fogyatékosoknak, és igazából ez egy tábor, szóval nem pont olyan önkénteskedés, de nagyon-nagyon szeretek részt venni, mert az önkénteskedésben én mindig azt kapom meg a fogyatékosoktól, akkora mosolyt kapok, hogy egyszerűen nagyon nehéz ezt leírni, de mindig az ő szeretetteli mosolyuk van az arcom előtt.
Ugye így fogalmaztál, hogy az önkéntességtől azt kapom meg, tehát attól, hogy te adsz, attól kapsz. Ezt igen. Sokan talán nem tudják elképzelni. Mi az, amit tényleg ad nekünk az önkénteskedés? Hogyan tudnád leírni annak, aki még nem önkénteskedett? Hogyan ad nekünk az, hogyha mi
igazából, adunk? Hogyha ezt az esetet nézem, ugye én vagyok ebben a helyzetben az egészséges, aki mondjuk tudok neki enni, adni, vagy inni, de közben meg úgy érzem, hogy benne sokkal több szeretet van, akármennyire is ő, mintha kevesebb lenne, valamivel mégis több.
És nem volt megrázó esetleg az ő látványuk?
De igen, csak ilyenkor mindig próbálok eltekinteni ezektől, és tudatosítani magamban, hogy ők is ugyanolyan emberek, mert ők is értékesek.
És szerinted ezt milyen gyümölcsei vannak az önkénteskedésnek?
Én azt gondolom, hogy az önkénteskedés az önzetlen szívben jön, és akkor tud valaki igazán önkénteskedni, hogyha azt örömmel csinálja, és nem kötelességnek éli meg az egészet, hogy már megint segítenem kell valakinek, hanem örömmel teszi. És ebből, mint kérdezted, számos gyümölcs származik. Például szerintem én nagyon sokat kapok azáltal, hogyha látom, hogy egy másik ember örül azért, mert én segíthetek neki. És most voltunk Erdélyben egy cipősdoboz akción, ahol ugye az árváknak vittünk cipősdobozokat ki, és erre már egy készület is volt, és ez az egész készület adventben kezdődött, amikor az atyánk kihirdette a plébánián, hogy cipősdobozokat lehet vinni. Igazából advent is egy készülés a karácsonyra, de nem olyan exakt, mint a nagybőjt, ahol ugye böjtölünk és lemondásokat vállalunk, hanem az advent az egy kicsit jobban el szoktuk engedni, legalábbis az én részemről, és azért ez nagyon jó készület volt a karácsonyra, hogy meg ilyen izgalmas is volt, hogy gyűjtöttem az ajándékokat az árváknak, hogy majd odaadhassuk neki.
Ugye az angyalföldi Szent László plébániáról érkeztetek, és Mogda Petru atya volt az, aki elvitt titeket Erdélybe. Milyen volt ez az út? Gondolom nagyon hosszú volt, fárasztó esetleg.
Őszintén szólva én nem éreztem hosszúnak, fárasztónak fárasztó volt, de az azért, mert nem aludtunk sokat, de úgy érzem, hogy ez nem fontos, mert amit ott kaptunk, azt nem lehet annyira szavakba önteni. Amikor megérkeztünk az árvaházba, második nap érkeztünk meg, Székely udvarhelyre, ott volt az árvaház, és minket fogadott egy apácanővér, ez egy görög-katolikus apácarend, és tártkarokkal várt minket, és megölelt, meg odafutottak hozzánk az árvák, és egyszerűen olyan nyitott volt az egész, mindenki örömmel és boldogsággal fogadott, hogy mi hiába vittünk több száz cipős dobozt, sokkal többet kaptunk azáltal, hogy ők ránk mosolyogtak.
És hányan mentetek?
16-an.
És így barátok voltatok mind, vagy fiatalok a legtöbben, vagy voltak esetleg köztük idősebbek is?
Mi a két szülőnkkel mentünk, ők vezették a kis buszt, amiben utaztunk, és fiatalok, akiket összegyűjtött az atyánk.
De barátok voltak, igen.
Uh-huh. Itt a Mária Rádiónál is önkéntesek dolgoznak, én is önkéntesként dolgozok itt, és te is említetted még a beszélgetés elindulás előtt, hogy a média szakra szeretnél menni az egyetemen. Ebben van esetleg valami kapcsolódás, hogy el tudod képzelni, hogy a médiával, a médiában való munkád során segítesz az embereknek?
Szerintem ez magától értetődik, és én szeretném is ezt az irányultságot a média felé célokra fordítani, ami mások javára válhat, és szerintem ez a gyönyörű az önkéntességben, hogy odaadhatod magad embereknek, akiket nem is ismersz, de ők befogadnak téged, és ez szerintem nagyon csodálatos.
És nincs bennetek ilyenkor mondjuk félelem, hogy a másikat nem ismeritek, lehet, hogy meg se érdemli?
Nem, egyáltalán már egy az Erdély úton is úgy volt, hogy ugye nem ismertük az árvákat, de akkor a szeretettel tudtak minket fogadni. Szóval megérkeztünk, kinyitódtak az ajtók, és már jöttek is felénk a gyerekek, az apáca, a nővér is kézcsókkal fogadta a papunkat, és a gyerekek meg így a nyakunkba ugrottak, és nagyon-nagyon aranyosak voltak, szóval szerintem ők is érezték, hogy az önkéntesek olyan emberek, akik mindent odaadnak.
És Magda Petru atyával milyen a kapcsolatotok? Ha jól tudom, ő egy missziós atya, és augusztusban érkezett hozzátok. Mennyi időt lesz veletek? Milyen a kapcsolatotok vele?
Igazából mi sokszor kérdezzük, és azt mondja, hogy erre nem mond pontos időt, hogy meddig marad még nálunk, de mi nagyon reméljük, hogy sokáig, mert nagyon úgy érzem, hogy nagyon ért a fiatalokhoz, és egy nagyon jó utat kezdett el építeni nekünk, és nagyon összefogja a közösségünket a plébánián. Van egy csoportunk, ahol járunk, az a neve, hogy Béta, és minden csütörtökön van egy közös összeülés, és annak is az egyik fő szervezője, megvezetője ő.
És ez fiataloknak?
Igen.
Igen.
És miért pont Béta a neve?
Azért, mert elindul, van egy ilyen kurzus, hogy alfa kurzus, és a nővérünk volt benne ilyen szervező, és ez úgy van, hogy 12 alkalomból áll, és mindig megnézzünk egy videót, és azokon vannak kérdések, arra szoktunk válaszolni, és a Béta az ennek a további folytatása, szóval igazából ez ilyen, mi találtuk így a nevét, hogy akkor ez legyen a folytatása, és itt már nem videót nézünk, hanem akik így ugye elvégeztük az alfát, így összeülünk, beszélgetünk, eszünk, játszunk, és akkor így.
Szóval egy közösséget hoztok létre. Szerintetek mennyire fontos ez a közösség? Mennyire tud ma egy közösség élő lenni? Ugye, ahogy a média, ugye a médiában is talán lehet segíteni az embereknek, mert ugye össze tud minket kapcsolni, és könnyebben kommunikálunk vele, de ugyanígy megvan a negatív oldala is, hogy elválaszt minket egymástól, és a valóságot igazából eltakarják a képernyők. Erről mi a véleményetek? Mennyire fontos az, hogy a közösség élő legyen és személyes?
Számomra a közösség az a hovatartozást jelenti, és bár elkötelezettséggel jár, hogy alkalmanként össze kell ülni, de ezeket az elkötelezettségeket igazából nem is érzi az ember, hogyha élvezi a közösséget, vagy szeret az ott lévő emberekkel beszélgetni. És szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy olyan baráti társaság, ahol hozzánk hasonló korban és gondolkodásban hasonló emberekkel összegyűlhetünk, és megbeszélhetjük a kérdéseinket, a tapasztalatainkat, meg a gondolatainkat, és ez nagyon fontos szerintem, hogy megosszuk a dolgokat egymás között.
És ti tapasztaljátok azt, hogy mondjuk cseten vagy üzenetben másként kommunikáltok, mint mondjuk élőben, személyesen?
Szerintem nem igazából. Én mindig is azt próbálom, hogy ugyanúgy írjak is, ahogy az életbe megmutatkozom. Szóval szerintem nem.
Én azt emelném ki inkább, hogy azt vettem már többször is észre, hogy valakivel beszélgetek, és sokszor megakasztja a beszédet az, hogyha rezeg a telefonom, és akkor gyorsan előkapom és visszaírok másnak, és ez sokszor meg tudja akasztani a beszélgetést, hogy csak annyit mondok, hogy most várj egy kicsit, mert most fontosabb dolgom van, amikor az lehet, hogy nem is fontosabb, és pont ezért például a közösség, a Bétában vannak alapszabályaink, és ott is benne van az, hogy ne nagyon vegyük elő a telefon, mert az csak hátráltatja a beszélgetést.
A nagy böjtre visszatérve, ti mi az, amivel böjtöltök?
Ez egy jó kérdés. Én próbálok minden bőjtben több dolgot is előhozni, amit lemondást felajánlhatom Istennek, és igazából azt vettem észre, hogy sokszor túl sokat vállalok, és azért idén próbálok kicsit kevesebbet vállalni. Én idén fogok érettségizni, és ezért az egyik elhatározásom az, hogy többet tanuljak, meg többet készüljek, valamint nálunk a templomunkban nem csak adventben vannak roráta szentmiség, ilyen hajnali szentmiség, hanem most lesznek nagybőjben is egészen húsvétig, és szeretnék minél több misére elmenni ezzel is készülve Jézus feltámadására.
És szerintetek miről a legnehezebb lemondani? Tévéről, internetről, csokiról esetleg?
Én azt vettem észre, hogy én eddig próbáltam mindig valamilyen ennivalóról lemondani, és igazából nehéz megállni mondjuk, hogy ne egyél meg egy csokit, mert ugye az tényleg finom, de nem tudom, én most arra döbbentem rá, hogy ilyen lelki dolgokat mondjuk, hogy ne veszek össze a testvéremmel, vagy most épp nem mondok rosszat a másikról, azt valahogy mégis nehezebb megcsinálni, mert ott oda kell tenned magad tényleg észben is, és szerintem ezeket sokkal nehezebb, és valahogy nekem, hogyha ezeket fogadom meg, én úgy érzem, ennek nagyobb gyümölcse van, mint mondjuk annak, hogy nem eszem meg a csokit, mert manapság szerintem már az, hogy mondjuk lemondunk csokiról, az nem annyira, szóval úgy is felfogható, mint egy fogyókúra, és szerintem nagyon fontos ezt az arany középutat megtalálni, hogy tényleg ne azért mondj le, mert hogy az akkor neked jobb lesz, hanem akkor inkább tényleg a lelki dolgokra tudjál összpontosítani.
És mi könnyebb szerintetek lemondani valamiről, tehát böjtölni, vagy esetleg pluszba tenni, tehát imádkozni, vagy önkénteskedni?
Hát mindkettő szerintem.
Számomra inkább lemondani nehezebb, és önkénteskedni kicsit könnyebb, de néha átbillen a mérleg, és akkor önkénteskedni is nehéz. Sokszor túl büszke vagyok ahhoz, hogy lemondjak valamiről.
És ti hogyan élitek meg a nagybőjtöt? Ez egy nehezebb időszak, mint mondjuk az advent?
Nem is az, hogy nehezebb. Én személy szerint azért szeretem nagyon a nagybőjtöt, mert mi alapból családunkkal szoktunk este imádkozni, de így hétköznaponként most már annyira nem. De nagybőjt meg advent az, amikor összeszokott többször ülni a család este is imádkozni, meg tényleg, amit az Eszti is mondott, hogy el szoktunk menni ugye rorátékra, és hogy ennek annyira megvan a varázsa ennek a két ünnepnek.
És a hajnali ébredés az utána milyen hatással van a napotokra? Fáradtabb vagytok, vagy feltöltöttök a misétől?
Hú, hát attól függ, én valamikor fáradt vagyok, de nagyon jó misével indítani a napot, tehát úgy átszövi az egész napot és az többi órán.
Én szoktam mondani az osztálytársaimnak, hogy ma is voltam is, én is állandóan kérdezik, hogy de miért nem vagy fáradt, és hogy fogod majd megírni mondjuk a matek dolgozatot, és valahogy mindig úgy érzem, hogy mindig inkább feltöltődve érzem magam is, hogy bennem van több energia, mint mondjuk akinek nem sikerült eljutni a misére.
És az iskolában mennyire jelent nehézséget mondjuk felvállalni a hiteteket, vagy kell ezt egyáltalán felvállalni, vagy fel tudjátok vállalni?
Hát mi azok szerencsések közé tartozunk, akik katolikus gimnáziumba járunk. Éppen ezért még ezt nem érzékeljük, ezt a hatást. Majd nyilván egyetem alatt fog ez szerintem jobban kijönni. Többször is van a suliba is szentmise, ezért ott nekem nem nehéz.
És egy katolikus iskolában úgy akkor nagy rész mindenki katolikus, vagy mindenki hívő valami
kép? Igen. Nekem az egyik barátnőm ő baptista, meg van pár más vallású is az osztályba, de igazából már ezt 9-be így megbeszéltük az első osztály kiránduláson, hogy nem az a fontos, hanem hogy mi így együtt vagyunk, és hogy egyáltalán így még kérdeztünk is egymás felől, meg nagyon érdekelt így a másiknak a vallása, és megbeszéltük, hogy ilyen biztos, hogy nem lesz, hogy mondjuk cikízzük valamiért, hogy ők ezt nem úgy szokták csinálni.
És mi a legjobb abban, hogy a hitetekről tudtok egymással beszélgetni? Ugye ti testvérek vagytok, egymás között mennyire szoktátok megosztani a hitéleteteket?
Hát én azt gondolom, hogy én Bettivel osztom meg az egyik legjobban a hitéletemet. A legjobban szentségimádásra szeretünk közösen elmenni, ilyen dicsőítő szentségimádásra, mert azok engem személy szerint nagyon, nagyon fel tudnak tölteni, és nagyon nagy löketet adnak.
És hogyan imádkoztok? Melyik szerintetek a legjobb imai forma?
Én sok mindent szeretek. Én is nagyon szeretem ezt a dicsőítőt, amit a Teszti mondott. Én nagyon szeretek kis verseket írni Istennek. Én nagyon sokszor szoktam. Szóval ilyen levél imát szeretek még nagyon. A Bibliát nagyon szeretem olvasni. Meg van egy kedvenc imám is, azt is szeretem.
Én meg inkább nem ilyen alapvető imaszövegeket szoktam elmondani, mert volt, amikor nagyon sokszor azt hittem, hogy ha most elmondok egy mi atyánkot, meg pár üdvözlégyet, akkor már megvan oldva az ima szándékom, és akkor most már biztos, hogy teljesülni fog, amit kívántam. De rájöttem idő múltán, hogy ez nem így van, és most próbálom úgy elmélyíteni az Isten kapcsolatomat, hogy már azt is imával formáljam, hogyha Isten eszembe jut, és csak keresztet vetek, és hogy Isten ott legyen az egész napomban, és hogy én is vele lehessek.
Igen, szerintem is fontos az, hogy a belső hang szólaljon meg bennünk, mert akkor nem csak mi szólunk Istenhez, hanem talán ő is szól hozzánk. Volt esetleg már ilyen élményetek, hogy úgy éreztétek, hogy amit most belül érzek, amit most belül hallok, az biztos, hogy Isten mondja.
Igen, volt már.
Nekem is volt. Én néha szoktam írogatni verseket, meg egyéb novellákat, és volt egyszer olyan, hogy Istenhez írtam egy verset, és úgy éreztem, hogy azt nem én írom, hanem csak így jöttek egymás után a sorok, és éreztem, hogy le kell írnom, és ilyen nagyon, nagyon érdekes élmény volt.
Mint hogyha valaki más mozgatta volna, igen, a kezedet, és igen, ezt utána megmutattad valakinek? Te meg szoktad mutatni valakinek?
Én Eszternek szoktam megmutatni sokat, de nekem is volt már amúgy ilyen élményem, mint az Esztinek, és ez nagyon jó.
És ilyenkor erről beszéltek, vagy ezt inkább úgy megőrzitek saját magatoknak?
Amúgy nagyon érdekes szerintem az, hogy mi emberek között, így katolikusok, kevés emberrel osztjuk meg a lelki világunkat, és kevés emberrel beszéljük meg, hogy éppen milyen az Isten kapcsolatunk, csak a nagyon közeli emberekkel beszélünk erről, mert ez valahogy egy olyan tabu téma néha, ami nem is jön elő egy beszélgetésben, és én is azt vettem észre magamon, hogy inkább Bettivel szoktam ezeket megbeszélni, vagy a nagyon közeli barátaimmal csak.
És fontosnak tartjátok azt, hogy mondjuk más emberek, akik esetleg nem hívők, nem vallásosak, előttük felvállaljátok azt, hogy nektek van egy ilyen hitetek és egy ilyen belső kapcsolatotok Istennel?
Nekünk volt egy olyan tapasztalatunk, hogy mi emelletes házba lakunk, és hogy az alattunk lakókkal, amikor még kisebbek voltunk, más lányokkal jóba lettünk, és ők nem voltak vallásosak, és beszéltük az Eszterrel először csak így viccből, hogy hát meg kéne őket téríteni, és aztán egyszer ők is átjöttek hozzánk, feljöttek, és látták, van egy imasarkunk, és látták Jézusnak a képét, és így elkezdtek kérdezősködni, hogy ő kicsoda, és akkor elkezdtünk róluk mesélni. Aztán miután hazamentek, a lányok elkezdtek mesélni a szüleiknek, és nem tudom, boldog voltam, hogy lehet, hogy nem lesznek vallásosak, de hogy akkor is már egy picit tudtunk nekik adni, és hogy látszott, hogy érdeklik őket.
Zárásképpen egy olyan kérdést tennék föl mind a kettőtöknek, hogy mit üzennétek azoknak, akiknek nincsen Isten kapcsolatuk, de mondjuk valamiképp érzik a belső mozgató rugót, a mozgató erőt, hogy egy magasabb tudat felé forduljanak. Mit tudnátok nekünk mondani? Mi a legjobb módja Istennek a megtalálására?
Én azt üzenném, hogy próbálják meg megkeresni Istent, és megtalálni. Ne bonyolultan, meg ne nagyon nagy szavakkal, hanem ha utaznak, vagy éppen mennek valahova, akkor csak nézzenek körül, és próbálják meg észrevenni, hogy ők hol látják Istent, vagy hol látják azt, hogy ott valami kis csoda van, vagy valami kis csepp a mennyországból. És hogyha ez már megvan, akkor utána az már egy út Isten felé, amin elindulhatnak.
Én azt szeretném üzenni, hogy ha nem is tudnak hinni Istenben, mindig van egy olyan ember, minden embernek, akit szeret valaki. Szóval, hogy Isten tényleg mindenhol ott van, és hogy egy ember sosincs egyedül, és tényleg mindig szeretve van. És hogyha ezt a szeretetet tényleg meg tudja érezni egy ember, szerintem az már egy hatalmas kincs, és az a hitnek az alapja, hogy ezt a szeretetet megérzi az ember.
Igen, hiszen Isten ugye a szeretet, és ő köt össze mindent, minden részecskét, minden sejtünket, és az embereket is ő köti össze, úgyhogy ahogy mondtad, eszi a cseppet. Talán ez a beszélgetés is csak egy csepp volt, de azt gondolom, hogy a hallgatóknak hozzájárult ahhoz, hogy közelebb kerüljenek ez az óceánhoz, amit Isten alkotott. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Köszönjük szépen.
Rajkai Eszterrel és Rajkai Bernadettel beszélgettünk a nagybőjtről, az önkéntelkedésről és az ima szerepének fontosságáról. Tamás Falvi Hanna műsorát hallották.